Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti készülődésünket, keressük ki és énekeljük 164. számú dicséretünket, annak mind a három versét. 164. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Újra elmondjuk neked, Urunk, mert nagyon szeretnénk komolyan mondani, hogy itt vagyunk a te szent ígéd hallására. Nem másért jöttünk. Sokféleképpen jöttünk, sokféle életharcból jöttünk, sokféle testi és lelki állapotból érkeztünk, de azért jöttünk, Urunk, hogy a te ígédet meghalljuk. Ha mégse ezért jöttünk, ám könyörülj rajtunk, hogy meghalljuk a te ígédet. Ha ezért jöttünk, és te szíveknek, lelkeknek, emberi életeknek, gondolatoknak teljes ismerője vagy, tudod, hogy mi az igazság, akkor áld és szenteld meg esténket, hogy megszólalsz közöttünk. Szeretnénk figyelni rád, Urunk. Ámen. Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 12. részéből, annak az első 8 versét. Abban az időben a vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon. A tanítványai pedig megéheztek,
és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok mondának néki, ímé a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Jézus pedig mondta nékik, nem olvastátok é, hogy mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak, hogy hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie néki, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomba, és mégsem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Mert a szombatnak is ura az embernek fia. Kedves testvérek, ez a mai napi újszövetségi igénk, és mikor készültem, végig gondoltam a készülődés közben, hogy válasszak-e valami nagyon sajátosan pünkösdhöz kapcsolódó valamilyen történetet, vagy egy olyan ígét, amely kimondottan a pünkösdi lélek kitöltésével, vagy a lélek munkájával kapcsolatos, végig olvasva ezt az igét, elcsöndesedve felettem, mégis úgy döntöttem, hogy bár ez nem egy nagyon konkrétan pünkösdi ige, mégis ott van benne pünkösd, és nem kerülöm meg, és ma is a napi igéről beszélek, és ha Isten megengedi, akkor holnap, ha szolgálhatok közöttetek, holnap sem fogom kikerülni a holnapi napi újszövetségi igét, és arról fog szólni a pünkösdi bűnbánati előkészítő alkalmunk. Ugye tudjuk, hogy a tanítványokra pünkösdkor kettős tüzes nyelvek formájában látható módon is kitöltetett a Szentlélek, rájuk szállt, kitöltetett a Szentlélek. Jézusra is kitöltetett a Szentlélek. Jézusra is élete egy adott pillanatában éppen úgy kitöltetett a Szentlélek, Jézusra is látható módon rászállt a Szentlélek, méghozzá galamb formájában, hogy látható legyen, és akkor, amikor keresztelő János által megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és amikor ez a jelenet lezajlik, akkor megnyílik az ég, és megszólal az Isten, és azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, ő benne gyönyörködöm, ez az én fiam. Tehát Jézusra is kitöltetett a Szentlélek. Tulajdonképpen, amikor ez az esemény lezajlik ilyen látható módon, akkor kerül pecsét Jézus tanítói és megváltói szolgálatának az igazi startjára, az igazi kezdetére. Kedves testvérek, miután a Szentlélek nem volt állandó lakója senkinek soha, egyetlen egy embernek sem, akikre kitöltetett. Soha nem volt a Szentlélek állandó lakója senkinek, csak Jézusnak. Figyeljünk ebből a napi igéből arra, hogy milyen lelkiséget erősít az Úr Jézusban az állandó lakósú Szentlélek. Milyen a Szentlélekkel teljes Jézus? Előtte azért feltennék egy kérdést, hogy gondolkozzunk el rajta, hogy vajon milyen lélek volt Jézusban a Szentlélek kitöltése előtt. Ugye, mert az eseményt olvassuk, hogy a lélek mint egy galamb formájában rászáll a kereszteléskor Jézus, és előtte? Előtte milyen lélek volt Jézusban? Hát a Szentlélek volt előtte is Jézusban. Ennek a dolognak mégis meg kellett történnie, egyrészt azért, mert Jézus valóságos Isten és valóságos ember voltába kellett, hogy kapjon ő maga egy mennyből való pecsétet. Másrészt, akik végignézték az ő keresztelését, a Szentlélek rászállását, és hallották az égi szózatot, azoknak a számára pedig egy bizonyságtétel volt, hogy kicsoda ez a Jézus. A napi igénk tehát arról szól, hogy Jézus és a tanítványai vetéseken haladtak át, a tanítványok megéheztek, és elkezdték tépni a kalászt, és elkezdték enni. Történetesen a farizeusok mindezt látták. És itt állunk meg a mai üzenetben először, hogy milyen az, amikor valakibe nincs ott Isten lelke. A farizeusok mindezt látták. Vannak ilyen mindig mindent látó emberek. Mint ezek a farizeusok. Rengeteg történet van feljegyezve róluk, hogy ezek mindig ott vannak, ahol valamit láthatnak, amin aztán megbotránkoznak, fölháborodnak, mai szóval kiakadnak, és valami fajta botrányt csinálnak. Gondolom az Erzsébet központi gyülekezetben ilyenek nincsenek. Mindig mindent látnak, mindőt ott vannak, mindent megjegyeznek, és vannak dolgok, amiket nagyon fölháborodnak. Mély vallásos érzésükbe. Megbotránkoznak. Ki gondolta volna? Szörnyű! Vannak ilyenek, mint ezek a farizeusok. Gondolom, itt nincsenek, de vannak ilyenek, mint ezek a farizeusok, akik mindig látnak valamit. Valakit. Amit aztán meg lehet ütközni. Jajt lehet kiáltani, lehet a hitre, a vallásra, az erkölcsre hivatkozni, fel lehet háborodni. Vannak hivatásos botránkozók. Ilyenek voltak ezek az egyébként mélyen vallásos farizeusok. A történet szerint úgy láthatták meg, hogy mi történt, hogy éppen a vetést nézték. Hát ugye, mivel tölti az ember a szabad idejét? Áll a mező szélén és nézi a vetést. Hát hogy látták meg ezek a Jézus tanítványait, hogy mennek a vetésbe és szedik a kalászt? Hát hogy nézték. Nem elgondolkoztató. Nézték a vetést. Egyébként mindent néztek. Meg mindenkit. Érdekes módon ráérnek. Emlékeztettek engem ők azokra a nyáregyházi asszonyokra, ebben a gyülekezetben ilyen sincs, de azokra az asszonyokra, hogy 9 órakor prédikáltam nyáregyházán, kocsiba ültem, mentem 10:30-re Pilisre, és 2 asszony beszélgetett a sarkon. 11:30-kor jöttem vissza Pilisről, még mindig ott beszélgettek a sarkon. Délután 2:00-kor új lengyelbe mentem prédikálni, ők még mindig beszélgettek a sarkon. Biztos valami nagyon fontos lelki kérdésről, amihez nem volt elég ez a pár óra. A templomba nem mentek, egyikbe se, de ráírtak, mint ezek a farizeusok. Ráírnak úgy figyelni, nézni. Egyébként elfoglaltak, de arra mindig volt idejük, hogy akár a kalászosba járó tanítványokat is meglássák. Látták, hogy Jézus tanítványai szombatnapon szedték és ették a kalászt. Azt nem, hogy éhesek. A dolog emberi részét azt nem látták meg. Milyen éhes lehet az az ember, aki letépi a kalászt, összemorzsolja és eszi. Milyen rettenetesen éhes lehet. Csak azt látták, hogy megtörték a szombatot. Hiszen a szombattörvény azt mondja, hogy ezen a napon semmit ne tégy. Kedves testvérek, látták és megbotránkoztak. Jön az első nehéz mondat ma este. Ez így szól, hogy a botránkozó lélek mindig irgalmatlan is. A botránkozó lelkű ember mindig irgalmatlan ember. Megfordítom, az irgalmatlan lelkű emberek állnak készen mindig megütközni, megbotránkozni a másikat. Az irgalmatlan ember mindig fennakad, mindig megütközik valamim a másik emberben. Ott nincs soha mentség. Látván ezt a farizeusok, hogy folytatódik? Mondák, mondának. Szóval nem ott fejeződik be, hogy a kegyetlen, szeretetlen, irgalmatlan szívük lát, hanem ott folytatódik, hogy ezután erről még beszélni is kell. Nem elég, hogy megláttam valamit, amin én megbotránkoztam, amit én fölháborítónak tartok, amit én erkölcstelennek tartok, amit én elítélendőnek tartok, de ezt még feltétlenül ki kell beszélnem. Ezt hívja a Biblia sunsárlásnak. A legutálatosabb bűnök egyike. Nem elég, hogy valakinek ilyen a szeme, hogy a mező szélén áll, hogy meglássa, hogy kivégez valamit, amit meg lehet ütközni, hanem utána ezt még meg kell valakivel, valakikkel beszélni. És látván ezt a farizeusok, mondának. Amin megütközik az irgalmatlan ember, azt mindig ki is beszéli magából. Na most már azért csak érintettek vagyunk, erzsébetiek mi is. Nem így van. Amin megütközünk valakinek az életében, azt ki is beszéljük. Vagy nem? Kevés emberhez jut vissza annyi kibeszélés, mint a paphoz. Tanuljunk ebből, testvérek. Látva azt mondának, mert nem volt nekik elég, amit láttak, beszélni is kellett róla. Ilyen az irgalmatlan lélek. De is sározom. Kibeszélem. A botránkozó panaszládát is keres, ahova felháborodott igazságát feladhatja, mert továbbítani akarja. Látván azt mondának. Menjen tovább. Képzeld el, hát ez felháborító. Ugye te is így gondolod? Botránkozzunk együtt. Testvérek, örök kísértésünk ez mindannyiunknak, és nagy figyelmeztetés is egyúttal. És hogy miért rossz ez az egész, azt meglátjátok a folytatásból. A második üzenet abban van, hogy a Szentlélekkel teljes Jézus megvédi a tanítványait attól, amivel megtámadták a farizeusok őket. Pedig a farizeusok mondása, vádja jogosnak tűnik. Szombaton kalászt tépnek és esznek.
a törvény meg azt mondja, ezen a napon semmit ne tegyél. Hát nézzük először Jézus lelkiségét. Hogyan kezeli ezt az ügyet, majd nézzük, hogy hogyan védi meg Jézus az övéit. Jézus lelkiségének része az, hogy védi az övéit. Jézus megvédi az övéit, a nyáját, a népét. Nem kibeszéli, nem sározza, nem ítéli, nem súsárolja, nem áll össze másokkal, hogy arról tárgyaljon, hanem megvédi. A Jézusi lélek ilyen. A Szentlélekkel teljes Jézus ilyen. Megvédi az övéit. Pedig az övéi mennyi bajt okoztak neki. Mi sokszor azért nem állunk egymás mellé, mert ez nekem annyi bajt okozott. Mennyi mindent rosszul gondoltak Jézus tanítványai. Mennyi mindent rosszul értelmeztek. Milyen értetlenek voltak sokszor. Milyen hűtlenné lettek Jézushoz az út végén. Ők mennyire nem védték Jézust. Jézus védi az övéit. Mert szereti őket. Nem vér szerint voltak az övéi, de lélek szerint igen. Jézus védi a rábízottakat, az elhívottakat, védi az övéi. Tanuljuk meg, Jézus véd bennünket ebben a világban. Jézus védi azokat, akit kihívott ebből a világból. Jézus védi a szentek közösségét. Mit csinálunk mi vele? Kibeszéljük egymást, kisúsároljuk, kibotránkozzuk, kiítélgetjük. Az Isten lelkével teljes Jézus véd. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy élvezik-e a védelmet a rám bízottak. Élvezik-e a védelmemet, akiket Isten rám bízott. A családom, a szeretteim, a barátaim, ti az én barátaim vagytok, mondja Jézus. A jogosnak látszó támadásokkal szemben élvezik-e a védelmemet. Itt egy vallásos botrány, egy törvénytelenség a támadás oka. Testvérek, a vallásos botránkozás és irgalmatlanság a legrondább dolog, amit az egyházba el tudok képzelni. Ronda dolog. De Jézus tanítványai Jézus védelme alatt vannak, mert ilyen Jézus lelke. Nézzük, hogy hogyan védi, mi a védelem módja, hogyan védi Jézus az övéit. Ő is a Bibliára hivatkozik. És úgy mondja el, hogy nem emlékeztek ti Dávid királya? És azokra, akik vele voltak, hogy szombaton mi történt, mikor Dávid bement a templomba, a szent kenyereket ette meg, amit csak a papok ehettek meg. És nem tudjátok, hogy a papok is megtörik a szombat törvényt? Éppen a templomi szolgálattal. Hát vegyétek tudomásul, hogy itt most nagyobb van a templomnál is. Megtörik a papok, amikor dolgoznak szombaton. Kedves testvérek, Jézus kitűnő vitázó volt. Sokszor próbálták törbecsalni az emberek a szavukat. A császárnak, meg a királynak adó pénzzel, meg fölsorolhatatlan, hogy hányszor próbálták a szavaikkal elejteni Jézust. Vitába bocsátkoztak vele, és Jézus ezekbe a vitákba csodálatos módon mindig győzedelmeskedett. Legyőzhetetlen volt ez a lélekkel teljes Jézus a vitákban. De miért? Azért, testvérek, mert tökéletesen ismerte Jézus az igét, a Bibliát. És amikor el egészen odáig, hogy az ördög a kísértés idején Bibliával vitázik vele, egy kiragadott ígével fordul Jézussal szembe, Jézus mindig az íge teljességével válaszol neki. Azt mondja Jézus, én rólam szól Mózes, a próféták, a zsoltárok, Jézus ismerte a Bibliát. Fontos megtanulni, testvérek, hogy Isten ígéjével érvelj, ha érvelsz. Akik engem már egy kicsit ismernek, úgy a szűkebb körömhöz tartoznak, tudják nagyon jól, hogy a beszélgetésnek akármilyen az indítása, akármilyen az irányultsága, én mindig eljutok Isten ígéig. Mert tudom, hogy Isten ígéje a tökéletességet jelenti, a teljességet, a hibátlanságot, a tévedhetetlenséget, az egyetlen igazságot, az örök igazságot jelenti. Ezért nagyon fontos megérteni, hogy az emberekkel való beszélgetéseinkben, vitáinkban bátran Isten ígéjével érveljünk. A legtökéletesebb védelem, ha Isten ígéjét mondom. Az ész érveink megdőlnek, az ige érveink megállnak. Az ész érveink, azok megdőlnek. Az igei érveink megállnak. És mindig kísért bennünket az, hogy az eszünk, az okosságunk, az ismeretünk, a tapasztalataink érveit próbáljuk valami szép kis keresztény öltözetbe öltöztetve védeni azt, amit védünk. Erre nincs ígéretünk Istentől, hogy ez győztes beszéd, hogy ez eredményes beszéd, de arra van, hogy Isten ígéje nem tér vissza üresen. Hogy Isten ígéje örökké ugyanaz, hogy Isten ígéje legyőzhetetlen hatalom. A baj az, hogy egyáltalán nem ismerik a híveink a Bibliát. A baj az, hogy nem vagyunk járatosak Isten ígéjébe. Tudatlanok vagyunk benne. Vagy aki tudja is, talán szégyelli, hiszen beszél erről az apostol, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Én eljutottam oda, hogy nem szégyellem. Bárhol, bármikor, bárkivel, a beszélgetésbe, az érvekkel szemben, vagy az érvek mellett mindig előjön Isten igéje. De a Szentlélek csak azt tudja kihozni a szádon, ami benne van a szívedbe. Csak a beléd hullott, benned élő, téged éltető igéket tudja a Szentlélek előhozni. A semmit nem. Jézus azért volt ellenállhatatlan vitatkozó a farizeusokkal és mindenkivel, mert Isten beszédével teljes volt. Mi derül ki? Ez a harmadik üzenet a vitából. Testvérek, ami a hit világának alapkérdése, hogy milyen lélekkel élem a hívő, nevezem másként vallásos életemet. A kérdés mindig az, hogy irgalom vagy áldozat. Fontos megérteni, hogy Isten szemében az irgalom sokkal értékesebb, mint bármilyen áldozat, amit Istenért hoztam. Sokkal értékesebb. Jézus eljut odáig, hogy azt mondja, ha értenétek, hogy mit mondok, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Az egész vallásos életünk, az egész vallásos kegyességünk íze, illata, tudjátok, mitől függ? Kívánatos volt, vagy utálatos volt, amitől elfordulnak az emberek. hogy irgalmasság vagy áldozat. Mi határozza meg az egész vallásos, hívő lelkiségemet? Az áldozatot hozók bíznak az áldozatukban, ezért lesznek irgalmatlanok az emberekkel. Az áldozat azt jelenti az emberek szemébe, szívébe, hogy adtam az Istennek az időmből, az erőmből, a pénzemből, az indulataimból, áldozatot hoztam. Összeteheti most is az Úristen a két kezét, én itt vagyok. Milyen nagy dolog ez tőlem? Nem teszi össze. Nem nagy dolog tőled. Nagy kegyelem tőle, hogy itt lehetsz. Nagy kegyelem tőle, hogy itt lehetsz. Az áldozat azt jelenti, hogy Istent kifizettem, Istennel valamit elrendeztem. Rendben vagyok az Istennel. Na most már nézhetjük a másik embert. Egész vallásos életünket ez minősíti. Irgalom vagy áldozat. Testvérek, az egész lelki szemünk látását meghatározza ez. Hogy hogy nézzük az életet? Hogy nézzük a másik embert? Irgalom vagy áldozat? Azt mondja az ige, hogy vidd el az oltáról a te áldozatodat. Nem kell. Menj el, és előbb békülj meg a te atyád fiával. Légy hozzá irgalmas. Ezt meg takarítsd el innen. Isten szemét egyetlen egy áldozat sem vakítja el. Isten szemének csak az irgalom tetszik. Vidd el az áldozataidat. Menj el. Először légy irgalmas a te atyád fiával. Aztán gyere vissza templomozni. Gyere vissza imádkozni. Ne térdelj előttem, hogy elmondhass, hogy csöndességet tartó, áldott, kegyes élet vagyok. A szíved meg irgalmatlan. Embereknek nincs bocsánat. Menj el innen. Először gyakorolj irgalmasságot. Aztán gyere vissza, és elfogadom az áldozatodat. Az embereket be lehet csapni azzal, hogy áldozatot hozunk, az Istent nem. Irgalmas szívvel vagy irgalmatlan lélekkel élek. Az áldozatot hozók félreértett lelki fölényével, gőgjével. Tudjátok, mi az áldozat? Így fogalmaztam meg magamnak, vallásos köpeny. Az irgalom meg maga a vallás. Ne dugdosd ide a köpenyedet. Vedd le. Jézus, aki Isten lelkével teljes kijelenti, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Hóseást idézi itt, aki egy gyönyörű szóval gazdagítja ezt, és azt mondja, szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. És ugyanezt mondja a Máté evangéliumában, elmenvén pedig tanuljátok meg, hát tanuljátok meg, mi az, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Irgalom vagy áldozat. Aki Jézus indulatával gazdag, aki vette az Isten szent lelkét, azt az irgalom jellemzi, mert megértette a kereszt lényegét. Ahol Isten megmutatta az irgalmas szívét. És mond itt Jézus ezután az ige után valami egészen különöset. Soha nem figyeltem föl rá, de most elakadtam rajta. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, na, aki emlékszik, magába folytathatja, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Micsoda? Mit mondjuk? Ártatlanok? Ha tudnátok, mi az, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mondja Jézus a megbotránkozó farizeusoknak, akik idézik a Bibliát, a szombatnapi törvény igéit, akkor nem kárhoztatnátok kiket? Ezeket az ártatlanokat. Hogy mondhat ilyet Jézus? Megtörték a szombat törvényét. Hogy mondhatja ki, hogy ezek ártatlanok? Testvérek, aki az irgalom oltalma alatt van, az Isten szemében ártatlan. Aki az irgalom oltalma alá kerül, az Isten szemében ártatlan, és mindegy, hogy mit mondanak róla régi és új farizeusok. Aki Jézus irgalma alatt tudja az életét, az Isten szemében ártatlan. Nem árt neki egyetlen törvény sem. Olvashatják a fejére. Nem árt neki. Jézus csupa irgalom, akit ő véd, oltalmaz, elfedez, az Isten szemében ártatlan. De csak az. Akiket a farizeusok bűnösöknek mondanak, azokra Jézus azt mondja, ártatlanok. És Jézus Isten szemével lát, mert Isten lelkével teljes. És ha Jézus azt mondja valakire, hogy ártatlan, mindegy, hogy mit mondanak rá emberek. Ha pedig tudnátok, mi az, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna ezeket az ártatlanokat. Befejezem a 8. verssel, már csak idézem, ott áll a király. Azt mondja Jézus, én a szombatnak is ura vagyok. Én vagyok a királyok király. Mindennek ura vagyok. Mindennek felette vagyok. Minden én bennem van. Nem én vagyok a törvényben. Én vagyok a királyok királya. Ura mindennek. Befejezem egy rövid összefoglalással. Jézus lelke olyan, hogy védi az övéit, és arra tanít, hogy az irgalom Isten szemében sokkal több, mint bármilyen áldozat. Sőt, aki Jézus irgalma, oltalma alatt tudja már magát, az Isten szemében ártatlan. Imádkozzunk. Mondanak, hogy hogyan ítélnek meg engem. De az fontos, Uram, hogy Te mit mondasz. És mert semmit nem tudok fölmutatni, Uram, ami kedves a Te szemed előtt, csak annyit, hogy Jézus irgalma alatt vagyok. Hogy egyszer megértettem, mit jelent a kereszt, és mit jelent ott az én Uramnak a váltság halála.
és megértettem, hogy abban ott voltam én. És nem ítéletet gyakorolt felettem az én Uram, hanem irgalmat. Úgy, hogy belehalt. Köszönöm neked, Jézus, hogy irgalmas voltál, amikor Takaró Tamásra gondoltál. És köszönöm neked, Úr Jézus, hogy irgalmas voltál, amikor név szerint és egyenként mindazokra gondoltál a kereszten, akik most itt vannak. És köszönjük, hogy ebből az irgalomból élünk napról napra. Bocsáss meg minden irgalmatlanságunkat. Gyógyítsd meg a szívünket. Ne akarjuk eléd tolni a mi kis áldozatainkat. Miközben botránkozó a lelkünk, megbocsátani nem tudó a szívünk, mindenen elakad a szemünk, miközben irgalmatlan, ítélkező bensőnk van. Segíts nekünk jobban látni azt a keresztet, jobban látni, Jézus, hogy mi közünk van nekünk ahhoz. Jobban látni téged, aki szeretsz minket. Készítgesd a mi lelkünket pünkösdre a te lelked által, hogy lehessünk olyanokká a te szent színed előtt, akik irgalmad védelme alá kerültünk. Segíts ebben itt mindenkinek, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket, és élünk, ahogy jeleztem, és holnap folytatjuk a készülődésünket, és a pünkösdi készülődés végére is érkezünk, holnap este 6 órakor találkozunk itt, hívok mindenkit. Hirdetem továbbá, hogy megérkezett ez a kis füzet, amely ott a kijáratnál is, ahol Tamás ül, és ennél a kijáratnál is egy-egy csoportba le van téve, ez a 7. református zenei fesztiválnak a programanyaga, amelyik június 4-5 és 6. napjai keretén belül fog majd lezajlani. Nagyon gazdag program van benne, akit érdekel, azt arra kérem, buzdítom, bátorítom, hogy a kijáratnál letett programfüzetet bátran vegye föl, vegye el, vigye haza, nézze át, és éljen vele, ha élni kíván. Záró énekünk a 166. A 166. és annak a 166-nak énekeljük el mind a 4 rövid versét. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Thank you. áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.